Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni az elektromos áram okozta sérülésekről. Sajnos a mai világunkban ezek a sérülések egyre gyakoriabbak. Lehet, hogy áramütés hatására csak enyhe csiklandozást érzünk, a súlyos áramütés viszont azonnali halált is okozhat. Az áram kilépési helyén gyakori az égésű sérülés, amely akár mély és súlyos is lehet. Az áramütés megzavarhatja a szívműködést vagy a légzést is, a gyerekek e tekintetben különösen veszélyeztetettek. Okozhat szívritmus zavart, fibrillációt, sőt a szív akár le is állhat. Ha a sérült még érintkezik az áramforrással, a segítségére sietők is veszélyben lehetnek. Áramütést a leggyakrabban hibás elektromos háztartási berendezések okoznak. Hasonló sérüléseket idézhet elő a villámcsapás is. Ha valaki áramütés miatt az eszméletét veszti, vagy égési sérülést szenved, mindenképpen kórházba kell vinni. Az elektromos égések súlyosabbak lehetnek, mint amilyennek látszanak, és a szívritmust is célszerű egy ideig figyelemmel kísérni. Mit tehetünk ebben a vészhelyzetben? Ha olyas valakit kívánunk menteni, akit a háztartási elektromos áram rázott meg, tartsuk magunkat a következőkhöz. Legfontosabb, ne nyúljunk a sérülthöz, amíg meg nem szakítottuk az áramkört, kapcsoljuk ki a készüléket, vagy csapjuk le a biztosítékot, és húzzuk ki a készüléket az áramforrásból. Ha nincs mód az áram kikapcsolására, akkor álljunk szigetelő anyagra, mint például gumiszőnyegre, vastag törülközőkre, és próbáljuk egy nem vezető eszköz, például fából készült seprűnyél, sétabot vagy székláb segítségével megszakítani az áramkört, például úgy, hogy kilökjük a készüléket a sérült kezéből. Eközben figyeljünk nagyon oda, hogy ne érjünk nedves vagy fémből készült tárgyakhoz. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a sérült légzését, pulzusát, és szükség esetén, ha megvan hozzá a képzettségünk, kezdjük meg az újraélesztést. Fektessük a szemét stabil oldalfekvésbe, és nem utolsó sorban azonnal hívjunk mentőt. Hogyan tudjuk megelőzni az áramütést? Többféle óvintézkedést is tehetünk az áramütés veszélyének csökkentésére. Például javítsuk meg a készülékek sérült vezetékét. Lehetőleg ne használjunk elektromos készüléket a fürdőszobában, ne nyúljunk nedves kézzel elektromos készülékhez. Az elektromos vezetékekkel kapcsolatos munkákat mindig bízuk szakemberre. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az elhízás. A fejlett országokban bőséggel áll rendelkezésre a táplálék, amelynek jelentős része jóval több kalóriát tartalmaz, mint amennyinek a feldolgozására az emberi szervezet képes. Így aztán könnyű többet enni a szükségesnél, és az elhízás egyre gyakoribbá válik. Az elhízás egy életveszélyes állapot. Az elhízott személyek az átlagosnál jobban kívánnak tévé a szív és érrendszeri Az elhízott személyek az átlagosnál jobban kivannak téve a szív- és érrendszeri betegségeknek és bizonyos rákos daganatok kialakulásának is. Műtéti kockázatuk is magasabb. Annak meghatározásának, hogy ki számít elhízottnak, a testsúly, valamint a magasság viszonyát megadó úgynevezett testtömegindexet használják. Általában a 20-25 közötti testtömegindex érték tekinthető egészségesnek, míg a 30 feletti értékek esetében már elhízásról beszélhetünk. A washingtoni World Watch Institute statisztikái szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 23%-a elhízott, és 55%-a túlsúlyos. Az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya pedig 20% körül mozog. Ott él a világon a legtöbb kövér ember, de számos európai ország köztük sajnos mi sem igen. Ott él a világon a legtöbb kövér ember, de sajnos európai ország köztük sajnos mi sem igen maradunk le ebben a statisztikában. Ott él a világon a legtöbb kövér ember, de sajnos Európában is nagyon sok kövér ember van, és sajnos mi sem maradunk le ebben a statisztikában. A gyerekek és tinédzserek között is egyre több az elhízott. A probléma súlyosságára jellemző, hogy ma már elhízott tinédzserek körében is előfordul a kettes típusú cukorbetegség, amely olyankor alakul ki, ha a zsír és az izomsejtek elvesztik az inzulinnal szembeni érzékenységüket. Korábban a betegségnek ez a formája csak felnőtteknél volt megfigyelhető. A legtöbben csak azért állnak rá a fürdőszobai mérlegre, hogy lássák, nem híztak-e. Csak hogy a testsúly önmagában még nem minden. Az egészség szempontjából a testszövetek aránya is fontos. Lehetséges például, hogy két azonos testmagasságú, mondjuk 76 kg súlyú férfi közül az egyik pufóknak tűnik, és a test zsírszázaléka is magas, míg a másik kimondottan karcsú benyomást kelt. Ennek az az oka, hogy az izomszövet jóval súlyosabb, mint a zsírszövet. Egy 1992-es Longborough-i egyetemen végzett kutatás szerint határozott összefüggés mutatható ki a betegségek kockázata és a testzsír százalékos aránya között. A nőknél a 18-25 százaléknyi testzsír tűnik a legkevésbé kockázatosnak, míg a férfiaknál a 13-18 százaléknyi. A testzsír eloszlása is fontos adat, amit részben örökletes tényezők, részben hormonális hatások határoznak meg. A férfiaknál nagyobb a hajlam arra, hogy a zsír a hason és a zsigerek, illetve a lapockák között rakódjon le. Ennek nyomán alakul ki a túlsúlyos férfiakra jellemző alma testalkat. Ez a fajta zsírelosztás jelentősen megnöveli a cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A nőknél a magasabb ösztrogén szint miatt a zsír inkább a csípőn, a combon, a mellen, illetve a felkaron lakódik le, így alakul ki a jellegzetes, úgynevezett körte testalkat. Ezek a zsírraktárak nehezen mobilizálhatók, és egészségügyi kockázatok is kisebb. A változás kora után azonban lecsökken a nők ösztrogén szintje, és a zsír már könnyebben rakódik le a hasra, így a nőknél is megnő a szívbetegség és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Feltehetjük a kérdést, hogy miért híznak el az emberek. A többi testi jellemzőkhöz hasonlóan a testalkatunkat is a szüleinktől örököljük. Az elhízás genetikai determináltságának mértéke azonban még nem teljesen ismert. Az biztos, hogy a nagyon elhízott embereknek is csak 25%-a okolhatja állapotáért a génjeit. Nagyon fontos itt megemlíteni az anyagcsere ütemét is. Az anyagcsere üteme az a sebesség, amellyel a szervezetünk az energiát hasznosítja. Ha hosszú időn át feltételezték, hogy a sovány emberek anyagcseréje gyors, míg a kövéreké lassú, ezért náluk a többletkalóriák könnyebben rakódnak le zsírformájában, de a mai kutatások szerint ez a feltételezés nem helytálló. Ahogy idősebbek leszünk, az anyagcserénk természetes módon lelassul. 25 éves kor körül a leggyorsabb, és attól kezdve fokozatos lassulás észlelhető, 30 éves kor után már napi 50 kalóriával kevesebbet kell fogyasztanunk ahhoz, hogy a súlyunkat tartsuk. Az anyagcsere lassulását részben az okozza, hogy a korral az izomtömeg is csökken. A klimax után hormonpótló kezelésben részesülő nők is meghíznak. A fejlett világban a mozgáshiány az elhízás egyik legfontosabb oka. A táplálkozási szokások is sokat változtak. A rohanó életmód által támasztott igényekre reagálva az élelmiszergyártók egyre több feldolgozott élelmiszert és rágcsálnivalót dobnak a piacra. Sokkal könnyebb ezeket megvenni és bekapni gyorsan, mint nekiállni az egészséges ételek elkészítésének. Az eféle készételek azonban gyakran valóságos kalóriabombák, míg a tápértékük ugyancsak csekély. A természethez közeli állapotú, finomítatlan ételek laktatóak, táplálóak, és ezekből nem könnyű mérték nélkül fogyasztani. Az elhízott személynek meg kell értenie súlygyarapodása okait. Az örökletes tényezőket, a mozgáshiányt, a helytelen táplálkozási szokásokat, vagy azt, hogy a gondjait evéssel véli megoldani. Ma már léteznek úgynevezett elhízás elleni gyógyszerek is. Jó néhány fogyókúrás gyógyszert fejlesztettek már ki, amelyek vagy az étvágyat csökkentik, vagy módosítják a szervezetben a tápanyag felszívódását. De ezekre nagyon oda kell figyelni, hiszen nem kívánatos mellékhatásai lehetnek. Egyeseket, mint például a fenfluor, fenfluramin alapú étvágycsökkentőket már kivonták a forgalomból, mivel kiderült, hogy szívbillentyű ártalmakat okozhat. Ezért az a legjobb, ha szakképzett dietetikushoz fordulunk, aki feltárja az elhízás okait, és átfogó változtatásokat javasol az életmódban és a táplálkozásban is. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az endoszkópia. Ez egy orvosi vizsgálati és kezelési eljárás, amelynek során hajlékony, száloptikás vizsgálóeszközön, az úgynevezett endoszkópon keresztül a vizsgálatot végző orvos betekinthet a belső üreges szervekbe. Az endoszkópia ma már nem csak vizsgálati módszer, hanem számos műtéti beavatkozást is lehetővé tesz, amely után jóval rövidebb a lábadozási idő. Mire is használják az endoszkópiát? Például diagnózis felállítására a gyomorfekély nagyon könnyen kimutatható a gyomor nyálkahártyájának a vizsgálatával, ezzel az endoszkóppal. Használják még szövetminta vételére, például a vastagbélből, vagy akár műtétek végzésére is használják az endoszkóphoz kapcsolt kis méretű eszközökkel, például epehólyag eltávolítására. Miből áll egy ilyen vizsgálat? Az endoszkópot a szájon, a végbélnyíláson, vagy a hímvesszőn át, illetve a hasfalon ejtett kis bemetszésen keresztül vezetik be a szervezetbe. Mivel az endoszkópia általában kellemetlen, a beteget rendszerint elaltatják. Az újfajta elektronikus endoszkópokkal az orvosok a test szinte bármelyik részét megvizsgálhatják, köztük az emésztőrendszert, a tüdőt, a húgyhólyagot, a hasüreget, vagy akár az ízületeket is. Egyes endoszkópokhoz kamerát is csatlakoztatnak, így a kapott kép nagy képernyőkre is kivetíthető. Az endoszkópos műtéti, úgynevezett minimál invazív technikák kifejlesztése az utóbbi évek legnagyobb jelentőségű orvosi eredményei közé tartozik. Az így végzett műtét kisebb heget hagy, és általában sokkal gyorsabb gyógyulást tesz lehetővé, mint a hagyományos beavatkozások. Sokféle operáció végezhető endoszkópiával, egyebek közt például sérvműtétek, kisebb szívműtétek, térdműtétek, valamint egy sor nőgyógyászati beavatkozás. Igen jó példa az epekövesség esetén az epehólyag eltávolítására szolgáló operáció laparoszkópia segítségével. A műtét során a köldök alatt ejtett kis bemetszésen át a végén kamerával ellátott vékony csövet, az úgynevezett laparoszkópot vezetnek be a hasüregbe. A sebész képernyőn látja az epehólyagot, a műtétet pedig három másik 5-10 mm hosszú a has jobb felső részén ejtett vágáson keresztül végzi el. Az epehólyagot a vágások egyikén keresztül távolítják el. Szeretném itt megemlíteni azt a tényt is, hogy a minimál invazív sebészet módszerei nagyon sokat fejlődtek, de nem minden műtét végezhető el így. Sok olyan bonyolult operáció van, amelyek ezzel a módszerrel sokkal tovább tartanának, és ez gyakran nem célszerű, illetve nem szolgálja a beteg érdekeit. Egy sor egyéb egyedi ok is van, amelyek bizonyos esetekben ellenjavaltá tehetik az endoszkópos műtéteket. Nem mindig lehet például endoszkóposan eltávolítani az epehólyagot sem. Körülbelül ennyit szerettem volna mai műsoromban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!